Üdv mindenkinek, ez itt a Hídnyugatra Podcast 133. epizódja. A mai felvételen itt van velünk a hibátlan ízléssel rendelkező technogurunk István.
Sziasztok!
És a világháló szövője én, Laca. Ma 2024. március 18-a van, 59 évvel ezelőtt ezen a napon zajlott le az első űrséta, 1965-ben Alekszej Leonov 12 percet töltött kint a világűrben, és Írországban ma ünneplik Szent Patrik napját. Az évből még 288 nap van hátra. Ma Istitől megtudjuk, milyen érdekes a Szent Patrik napban, aztán beszélgetünk egy kicsit az elmúlt hét eseményeiről. Kezdjük!
Na, sziasztok! Szóval az van, hogy Szent Patrik napja, melyet március 17-én ünnepelnek Írország védőszentjének, Szent Patriknak az emléknapja, ez a 17-ei nap. Az valóban igazad van, hogy 18-án kaptunk rá egy szabad napot, mert itt Írországban úgy van, hogy nem kummantják el a szabad napokat, tehát ezt egy nappal elcsúsztatták, és mivel Szent Patrik nap vasárnapra esik, és ekkor van a felvonulás és az ünneplés, ezért 18-án nem kell mennünk, tehát igazából a maga a napja és az ünneplés az a megjelenésünkhöz képest tegnap volt, ugyanis ez Szent Patrik halálának az évfordulójára teszik. Miért nem a, ugye sokakban felmerülhet a kérdés, hogy miért nem a születését ünnepeljük, mert úgy néz ki, hogy nincsenek pontos adatok arról, hogy mikor született, és azt is, hogy hol. Tehát az is vitatott, hogy azt tudják, hogy Britanniában született, de nem tudják, hogy Wales, Skócia vagy Anglia területén történt.
Az ötödik századról viszonylag kevés fennmaradt emlék van.
Így van. Szóval tehát ezért nem tudják mondjuk a születésnapját.
Tehát az ötödik században még nem volt születési anyakönyvi kimaradt.
Igen. Vagy legalábbis nem vezették olyan pontosan, ha csak nem volták király. És úgy látszik, ő még nem volt annyira király, hogy vezessék. Szóval 16 éves korában írkalózok rabolták el, és 6 éven keresztül rabszolgának tartották, ezt viszont sikerült már hitelt érdemlően bizonyítani, és ezután megszökött, visszatért a családjához, majd később visszatért Írországba, hogy a keresztény tanokat terjessze. Ugye misszionárusként számos korostort alapított iskolákat, egyházakat hozott létre, és szenti avatása után Írország védőszentjévé vált. Most tudni kell róla, hogy valóban igaz, hogy nagyon jó fejként egy csomó kolostort, meg iskolákat alapított, meg mindent, de azt is tudni kell, hogy aki nem volt hajlandó áttérni a keresztény hitre, hát azokat tényleg tűzzel, vassal, illetve kötéllel írtotta, tehát gyakorlatilag az ősi druida vallásnak a hanyatlása is hozzáköthető, hiszen tényleg konkrétan akasztották a nem kereszténységre áttérni nem hajlandóakat. Úgyhogy voltak ilyen nagy problémák vele. Ugye Szent Patrik nap ünneplésének legismertebb eleme az a zöld szín, amely hát ugye az Írország, mint smaragdsziget, annak a jelképe, és a tavasz és az újjászületés szimbóluma, hiszen ez egy nagyon jó ok arra, hogy a nagyböjtöt megszakítva március 17-én egy lakomával ünnepelhessük a tavaszt, annak a minden vele járóját. Ugye március 17-én világszerte parádékkal ünnepelnek, amelyik olyan helyeken, ahol az ír kultúra, tehát ahonnan az Írországból elszármazottak vannak, ugye ezt nagyon jól tudjuk, hogy a Bostonban ünnepelnek nagyon, nagyon jókat ilyenkor, és tulajdonképpen ott is találták ki ezt az egészet, tehát hogy eredetileg Írországban és az ír közösségekben volt jelentős. Azért a Szent Patrik napot már nagyon-nagyon sok helyen ünneplik, függetlenül attól, hogy írek-e az emberek az ottaniak, vagy nem, keresztények, vagy nem. Az Egyesült Államokban különösen nagy népszerűségnek örvend, ahová a nagyon sok írbevándorló kiment, vagy kivándorolt a bevándorló, igen, és hozták magukkal a kultúrájukat, és a Chicagói folyó zöldre festése például iszonyú nagy hagyománnyá vált ilyenkor, és hát ott is találták ki ezeket azokat az ünnepléseket, hogy ilyen parádékat, meg felvonulásokat szerveznek, és onnan jött vissza Írországba.
Ja, mondjuk ez vicces, hogy a legtöbb ilyen kivándorolt népcsoport sokkal inkább büszke a hon tradíciója, de ez így van egyébként a magyarokkal is, meg most hát régen, az 56-os magyarok azok nagyon tradicionálisan magyarságot ünnepelték mindig is, de az írek azok meg különösen, az tényleg nagyon vicces, hogy olyan ír közösségek vannak Amerikában, amik nagyon-nagyon büszkén hirdetik azt, hogy ők írek mindenbe, de mindenbe. Ez mondjuk nekem nagyon tetszik az írekben, hogy ennyire...
Összetartó meg. Aha. Lazán kapcsolódik a dolog, hogy ugye Scorsese-nek van az a sorozata, Boardwalk Empire, magyarul Gangster Corso-nak fordították, ahol ugye egyértelműen ez a fiktív Nucky Thompson nevezetű szereplőnek a környezetét mutatják be, de egy csomó mindent átemeltek a valóságból, és ugye ott látszik, vagy ott van, hogy az ír bandák, az ír gengszterek, meg az ír ilyen politikusok, Írországból származó politikusok nagyon-nagyon összefonódtak, mert nagyon összetartó közösséget alkottak, és ugye ezek is úgy ünnepelték, ugye még az alkoholtilalom idején is ugye zöldre festett sörrel ünnepeltek, meg mindenféle ilyen ír zászlót viseltek a nyakukba, meg ilyenek. Úgyhogy ezek nagyon furcsa és nagyon, nagyon felemelő. Voltál már kint te Dublinba, vagy Szent Patrik napon?
Voltam tavaly. Nagy bulit csapnak egyébként, nagy bulit csapnak, csak hát mostanában eléggé beárnyékolja mindenféle politikai dolog, meg ugye még tavaly is nagyon érződött a Covid-nak a hatása. Én szerintem ez az év lesz az, amikor visszatérő tradícióban tényleg teljesedik ki majd az az ünnep. Bár őszintén szólva most én nem nagyon tervezem, hogy kimegyek bárhova is. Van egy behűtött Guinness-em a hűtőbe, úgyhogy én azzal fogom ünnepelni.
Hát nálunk ugye most az idén a család együtt először van kint Szent Patrik napkor, és ráadásul nálunk van egy helyi parádi, úgyhogy szerintem, ha nem esik nagyon az eső, tehát ha nem lesz nagyon gatya idő, akkor lehet, hogy kilátogatunk rá, és akkor megnézzük. Egyébként tudod-e, hogy miért ez a háromlevelű lóhere a szimbóluma ennek az egész ünneplésnek?
Ez nem tudom, ez Shamrock?
A Shamrock, igen. Na most azért van, mert Szent Patrik állítólag, de nem, a lóhere alapból három levelű, a négy levelű az a szerencsét hozó, az a Lucky Shamrock. Uh-huh. Ez csak sima háromlevelű lóhere, mert hogy állítólag a Szent Patrik így próbálta elmagyarázni ezzel a növénnyel a Szent Háromságot a nem hívőknek, és ezért is lett az egyik főszimbóluma a háromlevelű lóhere. Azt mondja, hogy amit még felírtam magamnak, hogy egy csomó étel és ital van, ami Szent Patrik nap ünnepléséhez tartozik. Ugye hagyományos ír ételek készülnek ilyenkor, pácolt marhahús, az ír pörkölt, vagyis a stew, a hagyományos ír soda bread, vagyis az ilyen, hát ilyen, mi ez a sütőporos kenyér, vagy szóda kenyér. Uh-huh. Ezt mindenütt általában, tehát ha tradicionálisan ezt szolgálják fel, és egy pohár Guinness vagy egy helyi viszkivel lekísérik, hogy teljesen ír legyen az ír ünnep. Nagyon sok helyen tematikus menüket is kínálnak, vannak ez a seafood chowder, vagy chowder. Chowder, ez a leves, ilyen tengeri leves, ilyen besűrített, ilyen krémszerű, ilyen
igen, a chowder az ilyen krémlevesnek ilyen, felel meg.
Igen.
Nincs olyan igazából megfelelője magyarban.
Hát, de az ilyen brokkoli krémleves, meg az ilyenek, hát, igen, csak ezek nem brokkoliból vannak, hanem főleg tengeri halakból.
A szónak, magának annak a szónak a chowder, annak igazából nincs megfelelője.
Igen, de meg igen. Egy csomó helyen ugye lóhere alakú, illetve zöld színű desszerteket
Én azt mondanám, hogy az ír konyha az nem kifejezetten finom. Most hát, nagyon óvatosan használtam ezt a szót igazából.
Hát de azért az, amit ők írnek, neveznek, ugye nyilván ez minden, ami Amerikából érkezett, az jó benne. Azért a marha, az nagyon finomat tudják elkészíteni, a marha stew-t, az gyakorlatilag egy ilyen marha pörköltszerűség, ilyen ezével, jó kis krumpli pürével, egy pásztorpitét, az is hagyományos írkaja.
Azt tudni kell az ír ételekről, hogy a magyar ételekhez képest nagyon nagyon fűszertelen, nagyon sótlan, és hát szerintem nem igazán érnek össze az ízek, tehát én nem igazán láttam olyan, vagy nem is nagyon ettem olyan ízételt, amire kifejezetten azt mondtam volna, hogy na ez igen, ez finom. Még az az étel, amit viszonylag szeretek Írországban, és ami szintén nem ír igazából, mert a fish and chips az igazából nem ír étel, amink a angol, még az se rossz, bár mondjuk az angol konyha is elég csapnivaló, még azt is a kedvenc fűszerezésük az a só és ecet.
Tehát a krumplin. Ilyen, de hát az krumplin. Nagyon finom.
Az borzalmas. Tehát nem, sokáig élsz Írországban, halljátok is itt, tehát teljesen készen van. Túl sokat ért már Írországban, neki ízlik a só és ecet. Ez borzalom.
A sült krumplin, a forró sült krumplitra raknak egy kis balzsamecetet, meg sót.
Hát kis balzsamecetet? Hát amikor én először kaptam ilyen sós ecetes krumplit, a csáv úgy megöntözte ecettel, nem balzsamecettel, nem, ezzel a jó kis 10%-os ételecettel. Úgy megöntözte, hogy tocsogott az alján a krumplinak az ecet. És volt olyan kollégám, aki szintén így kapta, és mártogatta az ecetben a krumplit. Mondom, te mit csinálsz? Azt mondja, finom.
Hát akkor persze, hogy finom. És tényleg finom. Tehát
dehogy finom. Dehogy nem.
Na mindegy, hát ezen látjuk, ízlésről nem illik vitatkozni, úgyhogy ezt most hagyjuk. Én szeretem, és sőt, olyat is ismerek, aki a sós ecetes chipset szereti, ez mondjuk már egy kicsit még egy lépéssel tovább van a tolerálhatónál, de...
Az a veszélyes a sós ecetes chipsben, hogy hozzászoksz, és az ecet eltompítja a nyelvedet, és eszed, és talán már kívánod. Borzalmas, ez rosszabb, mint a heroin, komolyan mondom. Húj. De egyébként a másik étel meg, ez a lampshank, ugye ez a birka, hát ilyen birka vagdalék, meg birka lábszár, valami ilyesmi. Az írek szeretik a birkának az ízét. Szerintem olyan fagyú íze van, amit a húsból nem lehet kimosni. Van, el lehet készíteni jól, mert emlékszel is, ti nálad csináltunk szubidálva birka combot.
Az én azt se szeretem. Volt. Én azt se szeretem. Nekem nem, én nem nagyon szeretem a birkát.
Van ez a fagyú íze, amit nem szeretek. Egyébként igen, de lehet csökkenteni ezt a hatást, de az írek ezzel nem nagyon foglalkoznak, tehát ők bevágják fagyúsan minden.
Uh-huh. Hát itt az van, hogy mihez szoksz hozzá. Tehát én ja, is, ugye az a probléma, hogy nekünk magyaroknak egy kicsit tovább megyünk az ünnepségeken. Most ugye nem sokára jön húsvét, és ugye az a probléma, hogy itt húsvéti sonkát nagyon nehéz beszerezni. Tehát a húsvéti sonkához el kell menni a lengyel vagy magyar boltba, és onnan kell beszerezni, hiszen az írek a húsvéti ünneplés közepette, ők birkát esznek. Tehát ők birkacombot fognak enni, ők birka, tehát őnekik az a tavasz, az a tavasz ünneplésnek az a része, nem a sertés, füstölsertés comb, vagy csülök kézével, tormával, meg mustárral, meg egyéb finomságokkal.
Ja, még mindig jobban szeretem én is a sertést, meg a csirkét, mint a birkát, vagy a marhát.
Egyébként. Én a marhát azt jobban szeretem mindennél.
Mondjuk azt. Tényleg Írországban jó marha hús van, ezt aláírom.
Úgyhogy ez van. Illetve ha már itt vagyunk, akkor beszéljünk meg, várjál, hogy hívják azt a, illetve tudod, mi az a Kolkannon?
Kolkannon, nem, hallottam már róla, de nem.
A Kolkannon az ilyen főleg káposztát, meg esetleg kelkáposztát egy kicsit megpárolnak, és azt rakják bele a krumpli pürébe. Tehát egy ilyen kicsit zöldes, ilyen, ez a krumpli pürészerű, de egy kicsit gazdagabb, meg kicsit jobb ízű side, vagyis köret a húsok mellé, és az szerintem az nagyon jó kis köret ez hozzá.
Jól néz ki tényleg. Uh-huh. Ilyen krumpli pürébe.
Zöld dolgok vannak bele keverve, és az, szerintem ez tök jó. Úgyhogy
hát magyar a fűszerezéssel gondolom, mert szerintem nem szokták túltolni a sózást, borsozást ezek sose.
Jó. Az angol és az ír konyhát már ezért szaroztad, akkor szerintem kezdjünk neki az indiainak, és meg a többinek is, hogy mindenkit is, meg aztán az olasznak, hogy aztán végül is az egész világot.
Az olasz konyhát nem tudom leszarozni, mert az tökéletes, úgy, ahogy
van. Nem, minden is vannak bajai.
Tökéletes a pászta, a pizza, minden. Én nem tudok olyan olasz ételt mondani, ne lenne rossz. Tehát nincs, minden jó az olasz ételekben. Ez hihetetlen. Mm-hmm. Pedig nem nagyon voltam Olaszországban még. Biztos van egyébként, mondjuk a tengeri herkentyüket nem szeretem, ez tény, de az is egy fajta étel. Tehát most tehát egy tengeri herkentyűs pizzát nem szeretek, de attól még szeretem a pizzát. Érted, mire gondolok?
És hogyha nem a tejszínes tésztáról beszélünk, tejszínes sonkás tésztáról beszélünk, tudod, de mi a karbonára?
Karbonára? Hát a sonka. Nem.
Nem.
Sonkás valami. Nem,
nem a paszta, a karbonára.
Az gombás.
Nem.
Nem. Nem de.
A karbonára, az igazi karbonára az úgy készül, hogy megvan a forró tészta megcsinálva, ez nagyon... ugye nagyon forrón, frissen elkészítve, rájutik a tojást, összekeverik, azt egyed.
Wow!
Nyers tojással.
De ezt csinálják mondjuk a keletiek is, tehát a távol-keletiek is rizssel. Forró rizsre rácsapnak egy tojást, jól megkeverik, és az is remek. Én szeretem a tojást. Én egyébként a tojás az egyetlen olyan étel, amit képes vagyok nyersen is megenni.
Hát ezt is úgy olyan folyósan szeretik, amikor hát ugye kicsit meg keményedik benne a fehérje, de még olyan folyós, olyan jó taknyos. Na, azaz, jól van. Akkor hagyjuk abba, szerintem nagyjából áttekintettük a Szent Patrik napot, úgyhogy menjünk át a kicsit előtte érkezett magyarországi forradalom és szabadságharcnak az évfordulójára.
Igen, pénteken volt ugye a 15-e hatalmas ünnepünk Magyarországon, március 15-kel, és ez ennek örömére ugye Rákai Kálmán elkészítette nekünk a Most vagy Soha című örökbecsű nemzeti filmünket 6 milliárd forintból, tehát abszolút apróka költségvetésű film volt, és hát engem meg is támadtak a YouTube-on ugye ezek a videók, hogy na, kikerült, és mi történt a premiéren, és ez meg az, hát nézegettem is őket, és kíváncsi voltam, hogy áll azért az IMDb-n, meg a Rotten Tomatoes-on egyből a premier napján, és hát már ott ugye eléggé lehúzták szegény filmet, ami nem is csoda. Most az tény, hogy egy csillagot adni egy filmre, az hát nem tudom mennyire megalapozott, mert őszintén szóval én nem láttam még a filmet, de ugye tudjuk, hogy ez történt az ezt megelőző politikai filmmel, ugye a Gyurcsány filmmel, azt is lehúzták. Valamilyen szinten megértem, azt nem hiszem, hogy egy csillagot érne, szerintem annál többet ér, de az tény, hogy a másik oldal meg ugyanezt csinálja a másik végletbe. Tehát mostanra a premier napján láttam, hogy 1.1-es értékelésen áll a 10-ből az IMDb-n, mostanra felkúszott 1.4-re, de csak azért, mert jött néhány 10 pontos értékelő a magyar jobb oldalról, akiknek ugye az egyetlen védekezése az volt, hogy mindenki bántja a magyarokat, és a magyar nemzeti öntudatot tiporják sárba, ezért adok 10 pontot. Tehát ez se jó. De én azt érzem, hogy itt megint ilyen politikai csatározás folyik az IMDb-n, aminek tényleg semmi haszna nincsen. Úgyhogy én eldöntöttem, hogy én meg akarom nézni ezt a filmet. Annak ellenére, hogy amit olvastam ugye az értékelésekben, hát, hogy is mondjam, nem volt túl derülátó, és én elhiszem, hogy tényleg előfordultak olyan jelenetek a filmben, ami megkérdőjelezhető, de meglátjuk, én meg fogom nézni majd, amint kölcsönözhetővé válik, mert ugye az írmozikban ezt nem nagyon fogják adni.
Magyarországon leadták a magyar tévén.
Komolyan már?
18 óra 48 perckor tegnap.
A Petőfi filmet?
Igen, Jézusen. Igen, igen.
Mindenki azzal viccelődött, hogy na, egy hét múlva már fent lesz a Magyar M1-en.
Fent volt, nem tudom, hogy az egyen vagy a kettőn. Láttad a fő szét? Láttad a fő képét? Tudod, az IMDb-n is ott van a Most vagy Soha. És ott van egy szakállas csávó, gondolom Bemapó lehet, vagy nem tudom kicsoda. És tudod, látod, mi van a kezébe?
Az a gonosz. A pisztoly van a kezébe, de az a gonosz. Az
de milyen pisztoly van a kezébe?
Hát nem tudom, valami jövőből jött izé.
Nem, az egy Colt.
Colt, ugye, igen.
Tudni kell, hogy Samuel Coltnak ugye ugyan már létezett Colt abban az időszakban, uh-huh. de a az üzlete 1847 után indult be rendesen, amikor elkezdett tömeggyártani Coltot, tehát a magát ezt az ismétlő revolvert, előtte nem nagyon volt. Tehát az, hogy Magyarországon 48-ban Colttal egy Colt volt nála, egy revolver rendszerű
fegyver. Az egy osztrák ügynök volt, tehát lehet, neki tellett rá, érted? Megkapta a legfejlettebb technológiát, hogy leverje a revolúciónt.
Akkor jó.
Bemapó.
Hát mit tudom én, hát én honnan lássam, tehát ki lehet az. Én nem láttam belőle semmit.
Neki volt. Én
addig, amíg nem adják Tullamore-ba a moziba, volt, addig nem tudom megnézni.
Ő volt Farkas, az osztrák ügynök. Farkas, igen? Az volt a neve, hogy Farkas. SCH-val a végén.
És Lajos Otto Horvát.
Ő volt az a skiffi fordulat, ami nem kellett volna a filmbe.
Na, hát te legalább többet tudsz róla, mint én.
Na, látod. De hát egyébként nagy változások vannak Magyarországon. Most az elmúlt héten olyan dolgok jöttek össze, hogy az valami hihetetlen. Ugye, aki nézi ezeket a politikai dolgokat, ugye már egy-két hete forralja az indulatokat, ugye Magyar Péternek a atombombás jelenléte. Ugye Magyar Péter Varga Juditnak a volt férje, aki hát erősen be volt kötve a NER-be, ugye a Nemzeti Együttműködés rendszerébe, mindenféle állásokkal. Saját bevallása szerint már jó pár éve ellenzi azt a fajta politikát, amit a Fidesz végez, a NER-en belül meg úgy általában, és hát mostanra ő megelégelte, és előrukkolt, és hihetetlenül nagy reményeket bontogat az emberekben, hogy majd ő megreformálja ezt az egész politikai szénát. Érdekes, ugye ez ettől forrong most Magyarország, és 15-én volt is neki egy nagy felvonulása, nagy megmozdulás, egész sokan voltak egyébként, kicsit meg is lepett. Nagyon sokan reménykednek, hogy majd ő elhozza a jövőt, de hát azért azt látni kell, hogy ő ugyanaz a fideszes figura, aki eddig volt, hát majd meglátjuk, hogy mi fog történni. A másik nagyon érdekes dolog, ami ugye a magyar közéletben, politikában történt, az a kutyapárt. Kétfarkú kutyapárt az a politikai formáció, aki megjelenésükkor már kicsit felkavarták az állóvizet, de azóta kezdtek sokkal komolyabbá válni. Nem tudom, mi a véleményed a kutyapártról, Isti?
Hát én nekem az a véleményem róla, hogy ez olyan, mint a nem tudom, a Tereskova zenekarról esetleg hallottál-e?
Aha, igen.
Na, a Tereskova zenekarról az a híres, hogy amikor, vagy az a legjobb sztori, hogy amikor elkezdtek beindulni, amikor már lett értelmes követőtábora, meg elkezdett híres lenni, meg jó számai lettek, akkor oszlottak fel. Na, kutyapárt pontosan ugyanezt a jelentős ívet írja le, hogy...
Igen, én is ettől félek.
Hogy amikor már lenne értelme, és csak annyi, hogy amikor már tulajdonképpen azért nem szavaznak rájuk, mert komolytalan, mert ez kétfarkú kutya, meg akármi eszélet, tehát hogy mert a nevük miatt, hogy egyszerűen csak át kéne komolyodniuk, hogy mert ugye azt tudjuk, hogy az elnökük, aki önkormányzati tisztséget vállal, és megcsinálta a dolgokat, az bizony jókat. Ténylegesen hasznos politikai munkát végez, és tényleg maga a pártnak a dolgai tulajdonképpen nem rosszak. Tehát nem csinálnak rosszat, és ugye mindig, amikor megkapják a kampánypénzeket, abból is egy nem óriás plakátokat költenek meg mindent, hanem ténylegesen hasznos dolgokra fordítják azt a több millió forintot, 50 vagy 60 millió forintokat kaptak a múltkor is, és akkor abból kiraktak 2-3 plakátot, a többit meg ebédosztásra, meg ilyenekre használták el. Ezek mind jó dolgok, csak úgy néz ki, hogy most meg emiatt az összeveszés miatt szétválik, és ki tudja, hogy mi lesz belőle. Remélem az lesz, hogy egy komolyabb formátumot fognak hozni, és egy komolyabb, az emberek tömegei által komolyan vehető erőt tudnának alkotni, amivel lehet mennek. Ugyanez van Magyar Péterrel is, hogy te szavaznál rá?
Most így nem, biztos, hogy nem.
Szerintem az igazi...
De nagyon sokan igen.
Igazi baloldalról induló ember, az biztos, hogy nem szavazna rá. Tehát a baloldalt nem gyengíti, igaz? Viszont a jobb oldalról a kiábrándult fideszeseket, ugyan mindenki ezt a messiás váró, akármi van, hogy valaki olyat vár, akire hát lehet szavazni, meg mit tudom én, de mégse az Orbán Viktor, hát lehet, hogy azokra rászavaz. Amivel színesíti a palettát, és végre nem a bal oldalt gyengíti, hanem a jobb oldalról veszel Fidesz szavazókat, amivel lehet, hogy a Fidesz egyedül uralmát csökkenti. Na most, ha ez a választás után mondjuk ezt a csodaváró 13%-ot, amit ugye állítólag történtek felmérések, amik állítólag azt hozták ki, hogyha ma lenne állítólag a szavazás, akkor állítólag megkapná állítólag 13%-ot a Fidesz szavazók közül.
Nem a Fidesz szavazók közül.
Hanem,
Fidesz szavazók közül nem jött el 13%, még a kegyelmi botrány miatt sem.
De ha nem tudna, és baloldaliakból nem nagyon tud elszedni szavazókat, akkor honnan jönnek ezek a 13%?
Az van, hogy az elmúlt pár évben, ugye a legutóbbi 22-es választás óta egyre növekszik azoknak a száma, akik se a baloldaltól, se a jobboldaltól, kvázi a Fidesztől nem várnak semmi jót. Mind a kettő oldalból kicsit kiválnak. Ugye ez a Fidesztől eljövők száma sokkal kevesebb, még ez a kegyelmi botrány sem ingatta meg annyira a fideszeseknek a lelkét, hogy tömegesen elpártolnának a Fidesztől, bár beszélnek ilyen pár százezer emberről, 3-400 ezer emberről, akik eljöttek a Fidesz istálójából, de a legtöbben azok igazából a baloldalról csatlakoznak le, és egyre nő ezeknek a se ide, se oda embereknek a száma, és ezek nem azok a választók, akik nem fognak elmenni szavazni. Ezek azok, akik várnak valamire, ami sem a bal oldal, sem a jobb oldal, de igenis akar valamit csinálni, csak nem mutat nekik senki újat. Na és ezeket az embereket, főleg ezeket az embereket szólította meg a Magyar Péter, szerintem, de ezeknek a nagy része, aki volt bal oldalon, ugye az nem igazán akar rámenni, bár ott is vannak sokan, tehát ha nézel ilyen YouTube adásokat, a Telex szólaltatott meg jó pár embert, 444 is interjút csinált 15-én emberekkel, és sokan vannak, akik vallottan baloldaliak, és mégis azt mondták, hogy igen, szavazna a Magyar Péterre, mert végre egy olyan ember, egy olyan kiállás, egy olyan politikai erő, aki talán megingathatná a Fideszt. És volt olyan jobboldali is, aki azt mondta, hogy igen, ő a Fideszre szavazott, és a Fideszre is szeretne szavazni, de szeretné, ha lenne egy olyan alternatívája a Fidesznek, aki tényleg vissza tudja fogni azt a kormány túlhatalmat, ami ezzel a kétharmaddal, meg ezzel a bebotonozott kormányzással szemben tud egy kis fékül szolgálni. Ezek szerintem teljesen valid elképzelések, mind a jobb, mind a baloldalról, és mind arról a középrétegből, akik szeretnének változást az országban. Tehát itt most már igazából nem az a tét, hogy jobb oldal nyerje a választást, vagy bal oldal nyerje a választást. Nagyon sok emberben ez a két pulsú gondolkodás már feloszlott. Itt már a legtöbb ember változást akar, valamilyen változást, tök mindegy milyen változást, csak ne lopjanak a hatalmon lévők, ne tévesszék meg az embereket, ne folyjon ez a gyűlölet kampány a propaganda médiából, tehát csak ezt akarják.
Legyen tánc, meg rezsimcsökkentés.
Legyen minden jó. Igen, hát ez a kutyapárt szlogenje is, legyen minden jó. Szerintem, és a kutyapártra visszatérve, az érdekes egyébként, hogy igen, ők ilyen trollpártként indultak. Szerintem 2017-ben? Vagy még előtt?
Nem, 2000-ben. hamarabb.
Ne, 2007-ben indultak, igen, most már emlékszem. És akkor még teljesen trollpárt volt. Tehát minden ilyen kilakott kis plakátjuk, ugye az aktuális politikának a kifigurázása volt, de azóta tényleg megkomolyodtak, és most egyenesbe kapcsolt a önkormányzati és Európai Uniós választást Magyarországon. Most komoly, hogy is mondjam, akciókkal próbálnak a politika terén dolgozni, és ez a jó pár embernek a kutyapártban már az úgy nem tetszik, mert hát ugye, ha csatlakoztál egy párthoz, egy trollpárthoz, egy viccpárthoz, aki abból csinál népszerűséget, hogy ő elviccél a dolgokat, akkor, és azt látod, hogy komolyba fordul a dolog, akkor lehet, hogy megkérdőjelezd azt, hogy jó helyen vagy-e. De szerintem egy viccpártnak is megvan a helye a politikában. Ő az, akinek görbetükröt kellene tartania a kormány, illetve a kormányzó pártok felé, és neki kellene azt a szerepet felvállalnia, hogy egyenesben tartsa a két oldalt. Szerintem ezt kellene felvállalni a kutyapártnak, és őszintén szólva én a következő választásokon lehet, hogy rájuk fogok szavazni, mert amit csinálnak, az tényleg effektív és hasznos, és egyedül bennük látom azt, hogy tényleg foglalkoztatja őket az, hogy mi történik az országban.
Hát csak az a baj, hogy tehát az a történet legnagyobb baja, hogy igazából nem szavaz rá senki. Tehát mindenki azt mondja, hogy ó, hát én szívesen szavaznájuk rájuk egészen addig, amíg be nem mennek a szavazó fülkébe, és aztán leteszik a voksukat valami egyéb pártra.
Tehát, én küldtem nekik adományt.
Jó, tetted. Na most itt ezt tényleg azt kéne csinálni, hogy nekik valamilyen a többség számára is elfogadható formátumra. De most mit elokoskodok, én fogalmam sincs, nem értek hozzá, mit kell csinálni. Azt tudom, hogy 2006-ban alapították, ugye 2014. szeptember 8-án lett bejegyezve, amikor szeptember 9-én volt azt hiszem az összes választás, amin indulhattak volna, tehát igazából akkor már nem tudtak jelentkezni soha egyetlen parlamenti, vagy megyei közgyűlési, vagy Európa parlamenti mandátumot nem szereztek, soha senki igazából nem szavazott rájuk, nem jutottak be sehova, ez a baj. Tehát igazából egy olyan erő lehetne, ami lehetne. Én is visszatér, ami segítene kiegyensúlyozni az egészet. Én is egy kicsit visszatérnék ki Magyar Péterre. Én azt gondolom, hogy addig lenne jó rászavazni, amíg biztosan nem áll össze a Fidesz-szel. Ha viszont egyszer leszavazna rájuk valaki, tehát hogyha megkapná ezt a 13%-ot, amit mondtak neki, és aztán összeállna a Fidesz-szel, akkor nem kakiltunk a kútba, csak a kávájára azt belelöktük. Tehát akkor lenne még egy valaki, akit fel kell pumpálni, akinek el lehet adni az ex-neres cuccokat, tehát meg kéne osztani. Ez a baj vele, akkor lenne jó az egész, hogyha tényleg csak a jobboldali szavazókat venné el a Fidesztől, és akkor lenne valami esélye, hogy a Fidesz egyszerű kétharmadát azt el lehetne sikálni, és akkor lehetne valamit kezdeni. Ennyi előnyét látom neki. Amúgy én azt látom, hogy ez nem lesz egy semmi.
Mondjuk a Fidesz kétharmadát azzal, hogy egyszerű szavazókat veszünk el tőlük, azzal nem lehet megtörni. Vagy legalábbis az nagyon-nagyon sok szavazót kell elvenni tőlük, nagyon sok területen.
Hát ez a 13% az már pont elég lenne.
Arról, hogy lehet megakadályozni a kétharmadot, arról a Partizán Vétő című műsorokat, ha megnézitek, ott nagyon részletesen elmagyarázzák, hogy ez a kétharmad hogy is állt össze, milyen szerepe van a szavazatoknak, a területfelosztásnak, a levélszavazatoknak, mi az a győztes kompenzáció és a többi. Tehát ezt én, akit érdekel ez, hogy ezt hogy lehetne meggátolni, ott egész jó dolgokat mondanak. De mi azért annyira nem akarunk belemenni szerintem ebbe a politikába.
Nagyon nem.
Én azt tartom, hogy a politika egy olyan dolog, amivel mindenkinek foglalkoznia kell, mert a politika az emberek közügyekkel való foglalatossága. Magát a politika szót, azt nagyon lejáratta a jelenlegi pártpolitikai, pártrendezkedés, meg az előző is. Úgyhogy, és itt most nem csak a Fideszre gondolok, tehát itt a teljes magyar pártberendezkedésre gondolok. Szerintem ne engedjük azt, hogy ezt a szót lejárassák előttünk, mert ez tényleg csak az ő malmukra hajtja a vizet. Az, hogyha ez a berendezkedés így marad, ahogy most van, hogy van egy erős Fidesz, van egy töketlen ellenzék, és ők így álbiaskodnak egymással, és négy évre Orbán Viktor ellopja mindenünket, az nem járható út. Ez hosszú távon biztos, hogy nem járható, de rövid távon meg tényleg az lesz, hogy mindenki elvándorul a hazából, vagy pedig mindenki éhhalál szélére fog jutni. És akkor ott fog megszakadni ez a kör. Úgyhogy szerintem előbb meg kell ezt szakítani, ezt a kört, mint hogy eljussunk ide. Na, szerintem nézzétek meg a Petőfi mozit, mert szerintem abból sokat lehet okulni, ha nem is a történelem hűség az, amit át lehet venni a filmből, de legalább a jelenlegi kormány berendezkedésnek a kis háttérhatalmaiba bele lehet nézni, hogy hogy is működik jelenleg a propaganda, hogy is működik jelenleg a kormánykommunikáció a Magyarországon.
Na most én nem vagyok nagyon a politika mellett, tehát én nem nagyon szeretem a politikát. Igazából, mivel távol is vagyunk tőle, ezért nem is érzem azt, hogy nekünk nagyon sokat kéne beleszólni, ezért egy kicsit szeretnék távolabb maradni tőle. Illetve még egy nagyon-nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, hogy Steam Sale van, úgyhogy mindenki, akinek van valami kedvenc játéka, az most menjen el a tavaszi Steam Sale-re, és például próbáljon rá a Tiny Civilization-re, hiszen 30%-os leértékeléssel most már egészen elérhető közelségbe került az 1,39 € árával. Nagyon jó, nagyon élvezem ezt a játékot, úgyhogy hajrá! Nézzétek meg. Ez egy olyan játék, mint a 2048 című mobilos játék, hogy össze kell húzni számokat, és ugye négyzetekre emelni, csak annyival, hogy ezzel az egyszerű játékmóddal, illetve néhány kiegészítővel egy civilizációt kell upgrade-elnünk, lehet kaját, nyersanyagot, illetve population-t, vagyis ilyen civilizációt építeni. Nagyon egyszerű játék, ez egy ilyen szépen nyugodtan csinálhatod azt, hogy ülsz valami mellett, és akkor közbe kattingatsz vele. Sajnos egy kicsit túl addiktív. Úgyhogy hát ezt... Tehát aki rá tud függeni ilyen dolgokra, annak nem ajánlom, hogy elkölts ezt a rendtelenetes nagy pénzt, amibe kerül. Úgyhogy ez a következő, amit...
Na, a politikát én viszont kedvelem, a játékokat is kedvelem, úgyhogy lehet, hogy én is ránézek erre a Tiny Civilization-re. Amiért egyébként a politikát mégis idehoztam, az a közelgő Európai Uniós választások, ami sajnos akár szeretnénk, akár nem, minket is érinteni fog. Úgyhogy ha más nem, legalább lássuk, hogy mi fog történni Európában a magyarsággal és Magyarországgal. Ez szerintem fontos. Reméljük élveztétek ezt az epizódot is, hiszen tudjátok, a Hídnyugatra podcast az első alapalján. Köszi, hogy ma is velünk tartottatok, itt volt veletek ma István.
Sziasztok!
És én, Laca. Külön köszönet Hentesnek és Szerezónak a támogatásért. Ha szeretnétek, ti is támogathattok minket a Patreon vagy a Buy Me a Coffee oldalakon, hogy még jobb tartalmakat gyárthassunk. A honlapunk elérhető a hídnyugatra.hu vagy a hundu.hu címeken, ahol megtaláljátok az adásjegyzetet, minden támogató és hallgatási linket, de innen akár le is tölthetitek az adásainkat. Gyertek a Discord csatornánkra, ahol olvasgathattok, röhöghettek, kérdezhettek, kritizálhattok minket akár élő szóban is, és még az adásainkhoz tartozó extra tartalmakat is találhattok itt. A viszonthallásra mi egy hét múlva újra jövünk.